Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Kezdődik az aréna, a stúdióban Kapás Boglárka, világbajnok úszó és edzője Virt Balázs. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó reggelt, köszönjük a meghívást.
Jó reggelt, köszönjük a meghívást.
Kapás Boglárka és Virt Balázs szeptember 9-én hétfőn délelőtt érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és természetesen megnézhetik az interjút az Inforádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján és az infostart.hu oldalon is. Nagyjából másfél hónapja annak, hogy Kvangzhouban megszerezte a világbajnoki címet, az első világbajnoki címét a felnőttek mezőnyében. Hogyan telt az azóta? Eltelt nagyjából másfél hónap. Mennyire volt idő pihenni, kiértékelni, feltöltődni és felkészülni már a tokiói olimpiai szezon utolsó tokiói olimpiai év kezdetére?
Hát igen, ugye volt egy hónapos szünetünk a világbajnokság után, ami hát számomra eléggé aktívan telt. Nem sok olyan nap volt, amikor egész nap feküdtem például, és nem csináltam semmit, úgyhogy nagyon sok helyre utaztunk el, többek közt Erdélybe édesapámhoz. Voltunk a Balatonon is, Ádámmal, a párommal, voltunk Londonban is vidámparkozni, szóval elég sok helyre elmentünk, és tényleg minden nap volt valamit csinálni, és még itthon is sok teendő volt a VB után, úgyhogy azt mondom, hogy kipihentem magam, de kicsit máshogy, mint ahogy az eddigi években hozzászoktam.
Az aktív pihenés íve?
Hát is. Attól függ, ugye, hogy miről van szó, hogy hétvégén inkább úgy szoktam pihenni, hogy tényleg szó szerint pihenek, és ágyban vagyok, és nem sokat mozgok, de ilyenkor nyáron azért belefér az, hogy elmegyünk ide-oda, és utazgatunk is.
Mennyi idő telt el mozgás nélkül?
Úszás nélkül, ez az egy hónap, hogyha arra gondolsz. Úgyhogy ez most így, hát egyszer mentem leúszni az egy hónap alatt, ami nem olyan sok. Úgyhogy ezt ugye ilyenkor szeptember elején érzem is, hogy hát van mit behozni.
Van mit behozni a Kapás Boglárkának?
Hát van, de ez mindig így indul igazából a szeptemberi felkészülés, hogy van sok mindent tennivaló, de általában azért a bogi hamar utoléri magát, és ez a pihenő valahol azért visszajön a végén, tehát az fragmentálisan van szükségük rá.
Ilyenkor, amikor nyáron mondjuk 3-4-5 hét kimarad egy úszónál, mi a legfontosabb, hogy a súlya azért ne nagyon változzon, vagy csak 1-2 kilót szedjen fel, vagy pedig az, hogy mentálisan könnyen újra tudja kezdeni az edzéseket?
Hát a mentális felfrissülés. Súlyban nem nagy problémák vannak a boginál, úgyhogy nála ez nem jelent gondot.
Esetleg másoknál én sem feltétlenül
kapásban el kell gondoltam. Tehát minden úszónál azért a mentális felkészülés. Ez egy elég monoton sportág, és azért nagyon régóta csinálják, tehát kisgyerekkoruk óta, mert bogi is 20 év megvan már, úgyhogy nagyon rájuk fél ez.
Egy edző mit tud csinálni ebben az időszakban? Szintén pihen, feltöltődik, vagy pedig más tanítványokra kell azért figyelni?
Hát nyilván a pihenés feltöltés mellett azért én nekem körülbelül az maximum 2 hét, amíg nem gondolok erre nagyon, de mivel annyira friss volt az élmény, azért nyilván egy hétig körülbelül bennem volt, ez meg így videóztam, így nézegettem az úszásait, és utána körülbelül egy hétre jelengettem a történetet, aztán utána elkezdtem gondolkodni a következő éven, hogy most szeptembertől hogy fogjuk kezdeni, mik lesznek az újdonságok, miket tartunk meg, és tehát én így körülbelül egy hét, amíg teljesen ki tudok kapcsolni.
Volt-e valamiféle instrukciója, amelyet megfogalmazott a szabadság előtt Kapás Boglárkának?
Nem, szerintem én nem voltam, emlékszem ilyenre.
Akkor szabad szabadság volt ezek szerint, szabad programmal.
Igen.
Elkezdődtek az edzések az elmúlt napokban, hogyan ment a munka?
Hát eddig 4, maival együtt 5 edzésen vagyunk túl. Hát ugye ilyenkor, ahogy mondtam, nehéz ugye visszaszokni, főleg a vízérzék ugye teljesen elmegy, ilyenkor már egy hét után is egyébként, nem hogy ugye így 4 és fél hét után. Úgyhogy ez a legnehezebb feladat ilyenkor, hogy újra ráérezzünk arra, hogy hogyan kell úszni. Gyakorlatilag meg kell tanulni úszni újra. Hát és ugye nyilván azért, mivel nem mozogtam, nem edzettem a nyáron, így az izmaim is egy kicsit leépültek, úgyhogy azt is ugye most vissza kell építeni. Akkor tényleg így az alapokról indulunk, eleinte csak 4x10 fekvőtámaszt csinálunk, és akkor ugye utána ezt növeljük, és egyre több feladatot. Meg ugye méterszámban is ugye most az elején 3100 méter, és akkor ez ugye hétről hétre, meg napról napra nő.
Ilyenkor csak gyors?
Nem. Ilyenkor nagyon vegyes jellegű.
Mellés, hát is akár?
Hát igen. Ilyenkor még az is.
Pillangó volt már?
Volt már az is, igen. Hát minimálisan még csak.
Hogyan építik fel ezt a teljes szezont, amelynek nyilván a tokiói olimpia lesz a csúcspontja, de hát addig még hátra van 10,5 hónap.
Hát fokozatosan egyrészt, tehát próbálom annak, hogy a pillangóra helyezzük a hangsúlyt, ebben megállapodtunk, és gyors egy picit háttérbe szorul. Az elején próbálom a vegyest is ötvözni ezzel az egésszel, tehát nem hirtelen rázudítani rengeteg pillangót, de ennek ellen egy ilyen klasszikus alapozást terveztünk szeptembertől decemberig, tehát az olimpiai évben szerintem nagyon fontos, de eddigiekben világkupára jártunk, most a budapesti világkupán kívül csak ilyen ISL versenyeken veszünk részt, ami időpontban is teljesen jó helyen van, és nem is veszel sok időt az edzésből, úgyhogy ezt egyrészt ezért is választottuk, másrészt pedig Bogi egy olyan meghívást kapott, ami elég megtisztelő, és erre nem lehetett nemet mondani, de ez a versenysorozat és az alapozás, amit én terveztem, ez nem zárja ki egymást, úgyhogy nagyon jó meg lesz, és nyilván a második, harmadik makrociklus pedig már az a feladat, hogy a lehető legjobban versenyezzünk, hiszen ugye lesz egy Európa-bajnokság Magyarországon, ami még ha nem is készülünk rá, és munkából próbálunk elindulni, az olimpia fontos, de hát ebben is van tapasztalat a Boginak, hiszen London az pont egy ilyen Európa-bajnokság volt. Ezért egy, mondhatni azt, hogy egy nehéz év lesz, de én úgy gondolom, hogy a riói szerepésben annak is volt egy hatalmas adag szerepe, hogy Londonra oda kellett azért koncentrálni, még ha nem is volt teljesen kész a Bogi, de már tavasszal kell produkálni egy jó eredményt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez így pozitív lesz sok úszó számára, még ha nem is hozzák formába az úszókat az edzők, akkor is ez egy nagyon jó erőfelmérő lesz.
Versenyzői szemmel mennyire tűnik hosszúnak ez a 10,5 hónap? Mennyire gyakran gondol Tokióra, akár a korábbi tapasztalatok alapján, mennyi idő az, amikor már a versenyző akár azzal fekszik, hogy itt a következő olimpia?
Hát szerintem ez nagyon gyorsan el fog telni. Mármint így, hát tapasztalatból ugye azt mondom, hogy emlékszem a Rio előtti utolsó évre is, ugye, amikor elkezdődött a szeptemberi szezon, és arra gondoltam, hogy ó, még egy csomó idő van, és tényleg egy szempillantás alatt telt el az egész, még úgy is, hogy benne volt egy klubváltás, és ugye átjöttem az Újpestbe Balázshoz, úgyhogy még ezekkel együtt is azt mondom, hogy ez nagyon gyorsan eltelik szerintem.
És minden nap gondol az olimpiára?
Hát,
többször
igen,
is?
És nem csak most kezdtem el rá gondolni. Igen.
A nyáron ilyen szempontból ki tudod kapcsolni augusztusban?
Hát valamilyen szinten persze, de azért sokszor eszembe jut meg, ugye főleg az, hogy most ugye a VB ilyen jól sikerült, és sokan írtak, és ugye minden nap eszembe juttatták akár ők, vagy hogyha magamtól jutott volna eszembe, vagy az, hogy látom, ahogy anya visszanézi a videót, nem tudom hányadjára, úgyhogy azért gondoltam az úszásra, meg ezáltal ugye a világbajnokságra és az olimpiára is. Igen.
Hányszor nézték egyébként vissza a döntőt, akár közösen, akár külön-külön?
Hát szerintem külön-külön, közösen nem
közösen
is tudom, hogy
nem,
szerintem még nem, de én sokszor végignéztem, tehát, de nyilván nem csak a döntőt, hanem a középdöntőt is, hogy alakult, teljesen más megélni a parton, megélni úgy, hogy visszanézem, meg Bogi ugyanezt mondja, hogy teljesen más megélni a vízben, mint amilyen visszanézni, úgyhogy én is próbáltam, egyrészt szakmai szemmel is visszanéztem, másrészt úgy hanggal is, amikor élvezhető, tehát amikor úgy is visszanéztem, teljesen más.
De egészen kiélezett, szenzációs csatában szerezte meg az aranyérmet. Hogy élte meg az utolsó részét ennek a döntőnek?
Hát igen, ahogy most a Balázs is mondta, hogy teljesen más kívülről megnézni, ezt ugye utólag én is láttam, meg mindig látom, és belülről is, és ezt is elmondtam többször is, és mindenki meglepődik, hogy belülről én végig éreztem, hogy én ott esélyes vagyok az éremre, és akár az aranyéremre, és tényleg visszanézve 100 méternél, hát úgy néz ki, hogy esélyem nincsen. Úgyhogy igen, hát én tényleg úgy taktikáztam, hogy 100 méternél én eldöntöttem, hogy mennyire akarok közel lenni az amerikai lányhoz, és a másik oldalon lévő német lányhoz, és azt éreztem, hogy azt tartom. Tehát 100 méternél ráfordultam, és éreztem, hogy én ezt be tudom hozni, ezt a hátrányt, amin van. Én ugye a többieket nem láttam, de igazából nem is volt érdekes, hogy ők hol vannak, mert tudtam, hogy a mellettem úszó amerikai lány lesz valószínűleg a leggyorsabb, tehát a végén ő lesz a legelőrébb, az mindegy, hogy most a többiek éppen hol vannak hozzá képest. Tudtam, hogy nekem őt kell megvernem ahhoz, hogy nyerjek, és őt figyeltem, és mondom, én igazából végig éreztem azt, hogy van esélyem.
Milyen folyamatok játszódnak le ilyenkor egy versenyzőben, akár fizikailag, akár mentálisan, amikor már egy nagyon kiélezett 200 pillangó, amely egyébként nem egy könnyű szám, nem egy könnyen leúszható, ugye az átlagember, vagy a többség nem is tud pillangón úszni. Hogyan képzeljük el ilyenkor? Fájnak az izmok, vagy már nem erre koncentrál?
Hát az izmok mindig fájnak szerintem, de igen, úszás közben azért nem erre figyel az ember, már mint én például utolsó 50-en csak annyit éreztem, hogy már nem érzek semmit. Tehát, hogy ugye ilyenkor már annyira fáj, és annyira nincsen oxigén, de ez nem ez jut eszembe, hogy úristen, nincs levegő, hanem hogy egyszerűen érzem, hogy hát most már így kezdek megállni a vízben. De egyébként, tehát addig úgy nem igazán, tehát 100 méternél én pontosan azt éreztem, amit akartam, tehát az, hogy nem vagyok elfáradva. A harmadik 50-et tudtam, hogy ott azt meg kell nyomni, tehát ott igazából abba tettem bele én majdnem, hogy az összes energiámat, és tudtam, hogy az utolsó 50-emben pedig bízhatok annyira, hogy nekem a hajrám van olyan erős, hogy ha a harmadik 50-ben sokat beleteszek, akkor is marad még a negyedikben, úgyhogy mondom, az pedig már a negyedik 50 az olyan, hogy ott már semmire nem kell figyelnem, ott már csak kiúszok magamból mindent az utolsó porcikámig.
Ez volt a taktika? Ez volt az edzői utasítás is?
Igen, a taktika ez volt, de ezt az edzésre is gyakorolta, és neki eleve olyan hogy az adottsága is, tehát hogy azt mondom, hogy edzésen is képes erre, versenyen is képes erre, gyorsan is képes volt, tehát hogy igazából érzi azt, hogy mit engedhet meg magának, hogy ő is elmondta, hogy mennyi hátrány fél bele, és próbálja egyenletesen leúszni a távot. Tehát edzésen is készült erre.
Kapás Boglárka ugye egy vékony, ahogy arról ön is beszélt, ízásra nem hajlamos típus, és az úszók azért a mezőnyben van, aki 5-10, akár 12 kilóval is nehezebb nála. Alkatilag mennyit számítanak ezek a különbségek, akár a 200 pillangó döntőjében?
Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés amúgy, tehát szerintem mindenkinek a saját testét kell elbírnia. Tehát vannak olyan versenyzők, akik nyilván sokkal erősebbek látványra is, de ez nem jelenti azt, hogy valójában erősebbek. Tehát az mindenkinek a saját testét kell jól elbírni, a Boginak pedig ez nagyon jól megy. És hát most az jut eszembe, a Széles Sanyinak volt egy mondása, azt mondta, hogy vannak testek, amik haladnak a víz, vannak, amik nem. Tehát ez most egy elég furcsa válasz, de gyakorlatilag nem lehet összehasonlítani a 200 pillangóban, nem csak a 200 pillangót, hanem a világ mezőnyét, tehát hogy mennyire különböző alkatú, magasságú, hajlékonyságú emberek úsznak egy döntőbe, és közel azonos időket érnek el, másfél és két másodpercen belül úsznak. Tehát mindenkinek a saját testével kell megbirkóznia.
És az edzőnek mennyire kell ehhez alakítania, mondjuk akár a felkészülést, vagy akár a pontos technikát?
Hát inkább azt mondom, hogy mondjuk az erőfejlesztésnek van ebben szerepe, tehát hogy meddig lehet elmenni nála. Én azt mondom, hogy nyilván erősödni kell ez a 200 pillangóhoz, és ebbe óriási előrelépési lehetőség van szerintem, de okosan kell ezt megtenni, tehát nem izomtömeget pakolni rá, hanem inkább azt mondom, hogy tényleg erősebbé tenni.
De hát az izom nélkül nem megy.
Igen, de más erősebbé tenni valakit úgy, hogy lehet, hogy egy-két kilóval több lesz, de nem fizikailag nem pakolok rá több kiló izomzatot, hanem inkább azt mondom, hogy az erőálló képességét nem emelem, nem a maximális erejét, aminek igazából szüksége van. De amúgy is jön olyan alkat, hogy azt gondolom, hogy nem is tudnák rá annyit pakolni. Tehát nem tudnék belőle egy más típusú versenyzőt csinálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy pontosan ezt az alkatot szeretnénk megőrizni, csak úgy, hogy erősebb legyen.
Versenyzői szemmel ez a cél?
Hát igen, szerintem pontosan ez, amit most Balázs elmondott. Hát
egy nőies ruhát tud majd viselni ezentúl is.
Ez is szempont.
Mennyire zavaró egyébként, amikor látja a nagyobb társakat, akár a Laskorumban?
Egyáltalán nem zavaró. Hát én ugye tisztában vagyok ezzel, hogy nem számít igazából az, hogy most egy fejjel magasabb-e a mellettem lévő. Ugye én így nőttem fel igazából, hogy mindig én voltam a legkisebb, és alkatilag is ugye így a legalacsonyabb is, és a legvékonyabb is a mezőnyben, úgyhogy már megszoktam mondjuk úgy.
Akkor ez nem okoz semmiféle problémát, és az előnyét élvezi azért, vagy látja, hogy na most ez az a pont, amikor előnyben lesz, vagy ez egyszerűen nem foglalkoztatja ez a kérdés? Gondolom, hogy ezért a könnyebb test valamilyen szempontból könnyebben siklik a vizen.
Hát persze, megvannak az előnyei és a hátránya is, hogyha azt nézzük, ugye, hogyha valaki izmosabb, akkor erősebb, és hogyha valaki vékonyabb, akkor meg könnyebb a vízen, de tehát ugye itt kell megtalálni azt az arany középutat, hogy erős is legyen az ember, de nyilván ne legyen túlsúlyos ahhoz, hogy ne bírja el magát a vízben.
Kevésbé savasodik, aki vékonyabb? Vagy ez azért nem egyértelmű.
Én úgy gondolom, hogy aki nagyobb az izomtömeg, az esetleg hamarabb vagy jobban, de ez is alkati kérdés. Tehát a savasodás is egy olyan dolog, ami egy kicsit született dolog. Lehet fejleszteni, vagy kitolni, de ebbe is nagy részt azért, hogy született tulajdonságok vannak.
hogyha a Kanzsui VB-t visszaidézzük, mennyire volt speciális az ottani környezet? Ugye sokan kiemelték, hogy borzasztó volt az uszodának a légköre egyszer-egyszer, amikor éppen megállt a levegő.
Hát igen, ez így volt, ugye mivel oldalt nyitott volt az uszoda, ugye be tudott jönni a kinti levegő, és hát kint nem volt annyira friss levegő minden nap. Ezt egyébként úgy, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy beléptünk az uszodába, és éreztük, hogy nem kapunk levegőt, hanem ugye így egy idő után elkezdte érezni az ember, főleg ugye a parton, mert mi a vízben ugye nem éreztük, hogy most nehezebb a levegő, vagy nehezebb úszni, csak ugye végén hát az időeredményeken látszott néhány számnál, hogy hát az egész mezőn lassú, és nem értettük, hogy mi történik ilyenkor, mert volt pár szám, amikor ugye világcsúcs is született, de volt olyan, hogy az egész mezőny úgy, ahogy van, lassú volt, és ugye ilyen volt az én 200 pillangom, és akkor utólag mondta ugye Sós Csabai bácsi például, hogy hát ő nagyon izzadt például aznap, amikor én úsztam, és hogy észrevette, hogy hát igen, bizony nem mindig ugyanolyan a levegőben.
Erre mennyire lehet felkészülni?
Hát aki arra szoktam mondani, hogy Komjádiba készül, az mindenre felkészül, tehát ő úszott a Komjádiba is, és nyilván Dunajgánban jobb lehetőség van, de alapvetően szerintem a Bogi ezeket ki tudja zárni. Tehát én azt gondolom, hogy ő pont egy olyan versenyző, ami látja, hogy milyen körülmények vannak, és ő nem aggódik ezen, hanem átlép rajta, és maximumot próbálja mindenből kihozni.
Mentális tréning kell ehhez? Vagy az alaphozzáállás ilyen?
Hát szerintem az alaphozzáállás, mert mint azért ugye elég sok helyen megfordultunk, sok edzőtáborban, például a tájföldi edzőtábor az olyan, hogy ott is nagyon kevés a levegő, tehát ott így nagyon párás, és nagy a páratartalom, szóval ott is azért mondhatni már kicsit hozzáedződtünk, hogy olyan körülmények között edzünk, de egyébként nem tudom, ez mindig így jellemző volt rám, hogy ha hidegebb a víz, akkor abba kell edzeni, hogyha kicsit melegebb, akkor abba, tehát hogy így elfogadom azt, ami van.
Akkor Tokióban nem lesz gond ezzel?
Hát reméljük.
Ugye ott elsősorban azok a sportágak képviselői szenvedhetnek, akik szabad téren űzik, igen, mondjuk kajakozók, kenusok, evezősök, mert hogy állítólag annyira párás és meleg lehet a levegő akkor Tokióban, hogy az abszolút extrém, akár 40 igen, fok és óriási páratartalom. Az uszodában ez egy modern uszoda technikával valószínűleg megoldható.
Igen. Hát igen, reméljük, hogy most zárt lesz. Bár igazából mindegy, mert ugye a vetétársakat kell megverni, és ugyanolyanok lesznek
a
feltételek, igen.
Azt az úszodát egyébként tudják valamikor tesztelni, vagy elutaznak valamikor Tokióba addig?
Addig már nem, de mi voltunk világkupán, és egy mellette lévő úszoda, tehát láttuk, amikor éppen épült az úszoda, tehát ahogy a környéket ismerjük, és voltunk ott, de két tájföldi edzőtáborunk is lesz, ami pontosan olyan klíma, tehát nagyon komoly páratartalom és komoly meleg van, úgyhogy ott az a 2x4 hét az nagyon jót fog tenni.
Versenyzői szemmel egy edzőtábor hogyan kezelhető? Nyilván ilyenkor nem a szórakozáson vagy a látványosságok megnézésén van a hangsúly, hanem a kilométerek gyűjtésén. Hogyan szokott hozzáállni egy ilyen távoli edzőtáborhoz?
Én imádom az edzőtáborokat, akkor is, hogyha a Hódmezővásárhelyre megyünk, és akkor is, hogyha Tájföldre. Ugye ott elég sokszor voltunk már, mindkét helyen, de Tájföldön is, szóval szinte hazajárunk oda is, és hát én már most is várom, hogy menjünk, mert nagyon jó helyen vagyunk, ott ugye van egy ilyen komplexum, ott egy helyen van az étterem, a szálloda és az uszoda is, úgyhogy meg a konditerem, tehát itt tényleg csak pár métereket kell sétálnunk közötte, és én azt gondolom, hogy ott minden feltétel adott ahhoz, hogy jól edzen az ember, és hát én nagyon, nagyon szeretem az edzőtáborokat, akárhol is vagyunk.
Mikor lesznek ezek a tájföldi edzőtáborok a mostani tervek szerint?
Január végétől február közepéig, és egy február végétől március elejéig, tehát pont a Magyar Bajnokság előtt fogunk megérkezni körülbelül egy héttel.
És akkor az influenza szezon nagy részét próbálják ezzel részben kivédeni. Beszéltünk arról többször is mindkettejükkel, hogy azért a betegségek nem mindig kerülték el, sőt, nagyon sok is jutott ebből az elmúlt télre. Mit tesznek azért, hogy ez most ne történjen meg az edzőtáborba utazáson túl?
Hát mindig igyekszem valamilyen praktikát bevetni, hogy ne legyek beteg, de az a helyzet, hogy én valamiért fogékonyabb vagyok rá, és hát főleg ugye, amikor szünet van, most is nyáron is voltam beteg, ugye, ahogy leállok, és hát most jöttem rá erre, hogy nem szabad leállni olyan hirtelen, és akkor talán nem lennék beteg. De hát ugye télen is, hát most figyelni fogok arra, hogy ne álljak le teljesen a mozgásra, hanem azért egy minimális szinten maradjak kondiban, és akkor hát ha elkerülnek a betegségek is, és hát nagyon fogok vigyázni magamra.
Jobban kell kímélni egy versenyzőt mondjuk itthon, amikor mínusz 5 fok van kint? Az edzést terhelésből vissza kell venni, vagy nem igazán érdemes ezen változtatni, vagy nem ezen múlik?
Hát azért, ha látom rajta, akkor nyilván ezen is múlik. Tehát azért vannak olyan pillanatok, vagy emlékszem olyan, amikor ilyen november környéki hódmezővásári edzőtábor, amikor így kicsit sápadtabb, vagy esetleg fáradtabb, akkor erre nyilván jobb odafigyelni, de nem, nyilván nem ezzel alakítom a terést, csak ha látom rajta, hogy a határon van, akkor szoktam könnyíteni, és ezt így megbeszéljük egymás között, hogyha engednem kell.
Mérik is egyébként a dolgokat? Tehát, hogy savasodást, egyéb dolgot most már majdnem mindenhol mérnek az elmúlt években. Ezekből lehet következtetni arra, hogy akár a sportoló nagyobb kockázatnak van kitéve egy-egy vírusos betegségre?
Hát inkább azt mondom, az általános állapottól is lehet. Tehát azért ahogy reagál bizonyos terhelésekre, akkor lehet abból következtetni, hogy megvan a heti ritmusunk, hogy mikor vannak erős és gyenge edzések, de mikor összetorlódik sok-sok hét munka, akkor azért érezhető, hogy mikor vagyunk annak a határán, hogy esetleg túlfáradt, és kicsit engedni kell, mert akkor hamarabb sodródhat betegségbe.
Kapás Boglárka egyébként mondja, hogy ha van valamilyen probléma, vagy pedig észre kell venni rajta.
Hát ő nem panaszkodós típus, szóval én szoktam kérni, hogy mondja, de ő nem egy panaszkodós típus, úgyhogy nyilván mindent meg tudunk beszélni, de általában én vagyok az, aki mondja, hogy most vegyünk vissza, ő rajt maradna gázpedálon sokszor.
Szokott azért néha jelezni, hogy ez most sok, vagy nem érzi annyira jól magát?
Persze, hogy ne, hát hogyha úgy érzem, hogy betegség közeledik, vagy úgy nem vagyok teljesen jól, akkor szólok, de sokszor úgy vagyok vele, hogy kibírom, mármint hogyha azt érzem, hogy most ez nem olyan extra, vagy most egy picit fáj valamim, akkor azon túl tudok lépni, de nyilván, hogyha azt érzem, hogy hát itt most valami hőemelkedés is lesz, vagy ilyesmi, akkor szólok, akkor azért ezzel nem szoktam játszani.
A kettejük közötti kommunikációt egyébként hogyan képzeljük el? Bármikor felhívhatják egymást, akár mondjuk telefonon, vagy bármikor mondhatja azt, hogy na, akkor most szeretne az edzőjével beszélni. Hogyan működik ez a hétköznapokban?
Persze, szerintem igen.
Tehát laza, közvetlen. Gondolom, igen, hogy a tegeződés az alapvető. Egyébként a sportéletben is azt.
Persze.
Igen. Voltak nagyobb konfliktusok az elmúlt időszakban?
Nem. Kisebb se volt. Tényleg mindent meg tudunk beszélni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy egy ilyen jó edzőm van, és nem volt konfliktusunk, tényleg még ilyen kisebbet sem tudnék most vissza.
Akkor nem, nincs is mit kezelni, vagy nincs is ebben igazából. Más úszókkal, más edzőkkel volt ez máshogy, vagy van valamiféle ilyen tapasztalatuk?
Persze, igen. Tehát azért szerintem így ez előfordul, meg úgy legtöbb helyen én azt látom is, hogy azért vannak viták, ami szerintem normális is, tehát nem azt mondom, hogy az a tökéletes, amikor nincsenek konfliktusok, csak hát nyilván jobb az, hogyha békesség van, és meg tud beszélni az ember valamit az edzőjével.
Egyébként edzői szemmel hogy látja? Ellent lehet mondani? Tehát egy versenyző mondhat ellent a trénerének?
Hát szerintem egy idős korban azért észrevételei lehetnek, inkább így mondom. Tehát az konkrét ellentmondás nyilván előfordul, de az versenyző habitusától is függ, de alapvetően egy 20 éves versenyzőnek, és most nem tényleg azt mondom, hogy 20 éves versenyző, tehát bárkiről lehet szó, azt meg kell hallgatni a véleményét. Ezentúl a női megérzésekre is hallgatok, úgyhogy például, ami az előbb beszéltünk, hogy esetleg ha beteg lehet, tehát abszolút meg kell hallgatni a véleményüket.
Megváltoztatta egyébként a szemléletét a közös munka ilyen szempontból?
Azt mondom, hogy igen, mert más, mint a mondjuk a Danival dolgozni, vagy a Gegével. Hát
Gyurta testvérekkel.
Így van. Tehát kicsit más, illetve nagyon más. Tehát eleve ott egy csoport volt most azért a Bogival. Bár volt edzőpartner mellettünk, még most is van egy csapatársunk, úgyhogy de más csapatban dolgozni, más fiúkkal dolgozni. És azt mondom, hogy egy kicsit a rendszerén nem változtattam annyit a Boginak, inkább a módszeren, és a Daniék egy más típusú rendszerbe készültek, úgyhogy nehéz összehasonlítani.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kapás Boglárka világbajnok úszóval, és edzőjével Virt Balázzsal. Tartsanak továbbra is velünk!